király pörög, forog, beállítások jók. Összetapsoltuk. Na, hát akkor újra itt. Szavaztok.
Hello, hello.
Hey. Ez itt továbbra is Magyarország egyetlen és piacvezető gadget, gasztro, pornó, travel, bringa, környezettudatosság és appfejlesztés podcastja. Nyomulunk tovább szépen Károllyal, ez itt a második rész, gigantikus cliffhanger után jövünk vissza, gyors szignál, és már is visszacsapunk az események folyamába. Abba, hogy még nem spoilereztük el az első appot, ami már szemmel látható volt a piacon.
Igen. Na. Igazából ugye az volt a vízióm akkor, hogy az iPad, mint eszköz, az nem csak arra lesz jó, hogy egyedül ülünk ott vele, és akkor bogarászunk rajta, hanem ez egy társas eszköz is lehet.
Viszont ez gyorsan kijött a Monopoly. Igen.
De első körben azért a csapat miatt is, hogy legyen az első sikerélmény, egy egyszerűbb játékot találtunk ki. Ez a Wiley Bill Memories volt, ami arról szólt, hogy az iPad-et két térfélre osztottuk, tehát egymással szemben ült a két játékos, és az iPad-en minél gyorsabban meg kellett találni a párokat. Tehát egy tipikus párkereső
memory
játék volt. Így van, de időre. Aha. És ha hibáztál, akkor vett le pontot, tehát egy ilyen kicsit ilyen western hangulatban volt az egész ültetve, és ez volt az első játékunk.
De jó.
Amit föltöltöttünk, de most azt kell elmondanom, ma aki fejleszt, és nem volt ott az elején.
Mennyi volt annó egy átfutási idő, hogy átnézzük,
az átfutási időt azt hagyjuk, a feltöltési idő 2 napot játszottunk vele.
Mi? Komolyan, ott mekkora volt a forrás?
A forrás az nem volt nagy, tehát az, mit tudom én, 100 mega.
100 megabyte.
Tehát nem is ez volt a lényeg, hanem a folyamat. Annyira túl bonyolított volt az Apple-nél még akkor a szertifikáció, kinek, milyen. Hát ott, képzeld el, hogy ott ült 4 mérnök ugye a csapatból, és ott nézegettünk egy screent, hogy mi a nyavaját csináljunk, és hogy töltsük ezt föl. És tulajdonképpen két nap alatt sikerült föltöltenünk.
Mob uploading, 5 ember egy kijelző.
Ma 2 kattintás, tehát ugye mondom, tehát ennyit fejlődött a dolog. 2 nap alatt föltöltöttük, és igazából hátradőltünk, mert úgy voltunk vele, tehát azért...
Vártatok tőle bármit?
Ha azt kell, hogy mondjam, hogy igen, mert hogy volt bennünk egy olyan, hogy azért nem rossz a játék, most jelent meg az iPad, pörögnek rá a címek, és akkor azt kell tudni, hogy iszonyat nagy aranyláz volt. Tehát az első emberek, akik feltöltöttek App Store-ba játékukat, házakat fizettek ki, később, nem tudom, Ferrari-kkal jelentek meg, később magánszigeteken pózoltak, és stb. Ebbe egy óriási potenciál volt, és mi is úgy ültünk ott, hogy akkor most megcsináltuk.
Hát, így akkor
Ennyi volt.
Irány a Ferrari szalon.
És pont ezt akartam mondani, hogy igen, tehát a Ferrari és egy kicsit a... Igen, tehát ezek között gondolkoztunk. És hát akkor egy napot, meg utána még sokáig, sőt szerintem ma is.
Mennyi effort ment ebbe az egybe bele? Tehát mondjuk egy embernapot csak exhas, 20 embernap, 100 embernap.
Igen, tehát ezt kitanítottunk ott, akkor volt velünk 5-6 ember, akit kitanítottunk, volt 2 grafikusunk, és ennek egy srácnak mondjuk 1,5-2 hónapja ment benne. Tehát ő aktívan dolgozott rajta egy 1,5-2 hónapot. Úgyhogy a többiek más projekteken voltak.
Jó, tehát mondjuk egy 60 ember nap fölkerült.
Körülbelül 60 ember
nap. Bele.
Okay. Igen.
Az nem kevés.
Az nem kevés, de mondom, ez egy egyszerű játék volt, de úgy, hogy nem ismertük a device-t, és tulajdonképpen egy darab könyvünk volt, amiből tanultunk, tehát és az nagyon korlátozott volt, meg amit az internetről összekapkodtunk. És elkészült ez az alkalmazás, kiraktuk, és vártuk az eredményeket, és akkor azt kell tudni, hogy, és hát ez most is így működik, hogy egy napot ugye kell várnod, hogy lásd, hogy mi volt tegnap. Ez általában ilyen dél és 2 óra között jön meg magyar idő szerint.
Aha.
Tehát addig ott görcsölsz, nézed az órát, hogy akkor mi történik.
De akkor például az már működött, hogy mondjuk ti magatok az iPad-en letöltöttétek az appot, kipróbáltátok, igen, szóltatok a haveroknak, igen, tehát élesben ott
nem
volt.
Nem szóltunk a haveroknak, mert úgy voltunk vele, hogy
nincs iPad-jük, úgy nincs iPad-jük.
Ezért nem volt olyan haverunk, akinek lett volna iPad, tehát Magyarországon volt 10 iPad. De mondjuk, igen.
Ez pont hányban vagyunk most?
Hát itt fölírtam magamnak időpontokat, de ez 2010 környéke lehetett.
10. Azon vakarozok, hogy benne voltam a 10 magyar iPad-esbe. 2010. Szerintem benne. Igen. Hát akkor már is nyomkodtam az iPad 1-et, de nem tudtad nekem elküldeni.
Mert nem ismertük még egymást.
Igen, meg még lehet, hogy volt már iMessage? Az nem volt az elején, ugye?
Nem volt.
Az lassan jött meg. Nem volt iMessage, sima SMS, tudod?
Semmi nem volt.
Ja. Nem tudtad iMessage-en megosztani a linket.
Semmi nem volt. Szóval frissítgettük másnap a statisztikákat, és aztán egyszer csak bejött, és akkor néztük, hogy akkor ez valószínűleg ez nem teljesen jó, amit itt látunk.
Mondjuk az első héten shots per kb. Hány letöltésetek volt? Azért pár ezer biztos?
Nem. Tehát az első nap volt talán 10 körül, aztán a héten meg, egyébként ez fizetősként jelent meg, aha, és akkor mit tudom én, volt az első héten mondjuk 30-40 letöltés. És akkor tudod, álltunk a hétvégén, hogy hát azért építjük a csapatot,
ha.
De ezzel így csak úgy, hogy felrakunk valamit, ez már akkor sem működött.
Aha.
Persze nem voltunk naívak, de azért mégis úgy az volt bennünk, hogy fölrakjuk, akkor annak lesz híre, el fogja vinni egy kicsit az egész.
Én erre is a nyomtatott sajtót használtam, tehát Németországban vettem a top iOS appok, nem tudom milyen 50 oldal vastag, mint annó a képes autó körülbelül olyan magazin, és akkor 100 oldalon keresztül lapoztad azoknak a kvázi fizetett hirdetéseit, akik appokat gyártanak, és papír katalógusból választottam appot, az olasz tengerparton lapozgattam, és hogy emlékszem, a mai napig golyóstollal bejelöltem, hogy melyik appok tetszenek, utána átmentem az App Store-ba, és letöltöttem.
És nem volt még QR kód, meg izé, nem QR kódoztál meg, csak úgy átmentél, és beírtad, mint az állatok, igen, és kijött a link, és na igen. Szóval,
és ti meg nem fektettetek ugye ebbe, tehát
az elején még nem.
Marketing ugye nulla, és akkor honnan a fenéből fogják el letölteni. Most az algoritmus nem fogja első nap elkapni, gondolom a fő oldalra kikerülni az mondjuk 100 ezer dollár volt az Apple-nél, vagy valami
nem
hasonló.
Is volt, ez nem is volt beárazott, tehát nem is lehetett úgy kikerülni, oda csak az ottani, akik azokat a kurátorokat vitték, azok választották ki azokat az
alkalmazást. Kivéve, ha mondjuk a Google rakott ki egy appot, vagy az Amazon,
nyilván,
akkor odaszóltak, hogy...
nyilván. Szóval itt azt kell látni, hogy teljesen a nulláról indultunk. Persze nem voltunk naívak, tehát nem az történt, hogy másnap bezártunk, hanem azt tudtuk, hogy ez egy hosszú távú dolog, és itt sokat kell majd ezzel grundolni. Ja. De azért nem 10-et vártunk az elején, hanem azért azt vártuk, hogy itt azért valami történik.
Ja.
És aztán jön egy olyan időszak, amikor igazából, tehát végig az volt, hogy a társam az igazából egy pénzügyi befektető volt ebben az egészben, és tőlem jöttek az ötletek. Aha. Hát nekem kellett tulajdonképpen minden alkalmazást kitalálni, melyik fog működni, melyik nem, nézni a trendeket, stb. Volt egy srác, a Gábor, a csapatban, akit úgy kezelje, hogy ma is a játékfejlesztésben dolgozik. Naponta tudtunk letesztelni, tehát annyira gyorsan dolgozott. Naponta tudtunk letesztelni játéktípusokat, amiket kitaláltam. Tehát kitaláltam reggel, hogy akkor most egy mentőautó menjen a izék között, és akkor az izé. Naponta egy-egy verziót ki tudtunk belőle próbálni, és aztán így fejlesztettük azokat a játékokat, amik odáig eljutottak, hogy akkor tényleg a grafikus már ráültessem, tehát legyen egy team.
Tehát ilyen kis MVP-ket dobáltatok egymás után, és amelyik itt tűrhetőnek tűnt, abba raktatok több effortot.
Így van.
Klasszik lean startup.
Így van.
Gondolkodás.
Így
tök
van.
Jó.
Így van. És, de azt láttam, hogy mint Navinfo, az, aha, hogy kirakunk alkalmazásokat, az még itthon is kevés.
Aha.
Tehát próbáltunk embereket is felvenni, grafikusokat is oda csábítani. Egyébként jöttek CV-k, tehát nem ezzel volt a baj, de valahogy nem volt nevünk. És akkor arra gondoltam, hogy kéne valamit csinálni, hogy egy kicsit ismertebbek legyünk. És teljesen egyszerű módon ráírtam az akkori, hogy a pápákat yeah, szoktuk mondani, az akkori Apple pápára, Horváth Andrásra, ráírtam H. Andrásra, hogy te figyelj már, 1000 éveit követlek, meg hogy ott voltam, mit tudom én, hány startnál az XMS előtt,
ja, ja, ja,
hogy volna itt egy app ötlet, hogy csináljunk egy H. András appot, mert hogy akkor sokan kérdezték tőle, hogy mit vegyenek, stb. Mondom, legyen egy mit vegyenek szekció, meg íze, és teljesen hidegen így ráírtam Facebookon, és egy nap múlva válaszolt, hogy passzus, végre valaki valami jó dologot hát keres, meg üljünk le.
Megcöcörgetted kicsit a kis egóját, a kis egóját, hogy Apple, H. András, app, hát repült, mint gyöngyhúk a takonyra, tehát nyilvánvaló. Tehát jó, nagyon jó ötlet volt, mert nyilván ki ne akarna magának saját appot, ha egy minimális egója is van, Andréskának pedig van bőven, tehát hogy igen, ez tök teli találat, tök
most
jó.
Ugye a fiatalabb hallgatóknak, ugye ő most az elektromos autókba utazik, úgyhogy ott tudjátok őt megtalálni, de régen
volt rendes munkája.
Régen volt rendes munkája, és nagyon jól csinálta az XMS-t, meg utána.
Abszolút. Abszolút.
Az
meg mindig itt van előttem az a blog borító, ahogy benéz a hűtőbe, és akkor bizony, ott ilyen almás dolgok vannak bizony, a hűtőben, meg a viszkis üvegen alma logóval.
Így van.
Itt van előttem, és akkor az ő blogját azt így olvasgattuk, tehát oké, hogy ott volt az XMS, de mellette meg ugye a András blogon meg el lehetett olvasni, hogy akkor mitől döglik a légy hát, a gadget világban.
Tulajdonképpen ugye ő volt, meg a Plastik Józsi.
Így van.
És,
így van,
és ugye nem véletlenül ugye aztán a első podcastek között a Heti Meteor,
ja. Ja, 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 ja.
Ami most reklámozhatjuk nyugodtan, mert persze, mindjárt abban hát most újraindult, igen, újraindult persze, és iszonyatosan ülök a sráncoknak, hogy újrakezdték.
Hallgassátok, nem öregedett tökéletesen, nyilván, de hallgassátok.
Igen, ezt éreztem, hogy igen. Hogy ezt...
Szeretni való. Nem tudom, hogy egy mai 20-30 éves szerintem nem fog rá kattanni, de aki régebben is hallgatta őket, tehát ez a Heti Meteor Boomer Version. Tehát, hogy ezt mi szeretetből meghallgatjuk, és tényleg nyomjátok legjobbakat nekik. Tehát, igen, hogy ez is kell. Szóval, hogy visszakanyarodva, igen, tehát Handrása a 2000-es évek elejének szabja szeretett volna igen, egy saját appot
igen, magának. Igen, igen, igen. Illetve hát én szerettem volna ja, ja, egy alkalmazást, hogy fölkerüljünk a magyarországi térképre is.
Ja.
És erre nyitott volt. Úgyhogy ez tényleg végig ott, aki annak idején emlékszik rá, a blogján is, ha? Meg utána az iMagazin is ugye akkoriban készült
el. Igen.
Ez végig dokumentálva volt, hogy ez az alkalmazás elkészült, használták is.
Tök jó.
És az is tulajdonképpen a magyar toplista első helyén
ja, ja,
ott volt, úgyhogy...
Tehát akkor ezt azonnal karmolták, azonnal töltötték le az emberek.
Azonnal.
Hány letöltést kapott?
Hát ez a baj, hogy ilyen számokra már nem emlékszem, de több ezer volt. Tehát az biztos, hogy
sok ezer. Tehát nyilván, aki Apple-lel foglalkozott, meg akinek volt iPhone-ja.
Picit, nem úgy mosolygok, nem mint a... tehát amikor most ugye megcsináltak a debreceni srácok a VR-os appot, meg a Zsozé appot.
Épp akartam mondani, hogy a VR app az egy kicsit hajaz.
Igen, hogy ez ugyanaz, mi megcsináltuk 10 pár évvel ezelőtt, hogy egy brandre ráépítettünk, aki ismert volt itthon, és akkor mi is ugye publikáltuk, csak akkor még nem volt Twitch.
Ja.
Valószínűleg nem volt Twitch, vagy ha nem volt, akkor nem volt határozottan.
Nem, mert a Twitch az abból pivotolt, most nem fog beugrani a srácnak a neve, de egy srác elkezdett ilyen játék dolgokat megosztani, és akkor ebből pivotolták, hogy akkor ebből legyen egy platform, igen.
Úgyhogy megcsináltuk ugye Andrásnak az appot, ezzel már azért fölkerültünk kicsit a térképre, illetve nekem mindig az angol, illetve a nyelvtanulás az egy ilyen problémás kör volt, és ezért én próbáltam mindig segíteni az embereknek, hogy
na,
akkor...
Na, Duolingót is te írtad.
Azt nem, de meg fogsz lepődni, hogy az első szótanuló alkalmazás, ami a magyar App Store-ba felkerült, az a miénk volt, tehát azzal is sikerült az elsőjét megcsípnünk, és kezdve, hogy azt annyira komolyan vettünk, hogy bejárt hozzánk egy fickó, és nem hiszem, nem hittem el, tavaszi idő volt, a fickó esernyővel jelent meg a stadionok melletti kis irodánkba, egy igazi angol úriember, esernyővel, mit tudom én, és ő mondta föl a szavakat nekünk egyesével, ennyire profin vettük a dolgot. Aszta. Kis stúdiót, emlékszem,
tojástartó,
minden be volt ott rendezve, hogy ne legyen,
tök jó.
És fölvettük a nem tudom, vagy 1000 szót fölvettünk.
Aszta.
És ezt a szótanulót kiadtuk.
Mi volt a neve?
Szótanuló.
Ah.
Ennyire egyszerű volt, szótanuló volt.
Okay.
És fejlesztettem hozzá, képzeld el, egy billentyűzetet, egy külön billentyűzetet, nem a natív billentyűzetet használta, amit úgy neveztem, hogy közlekedési eszköz kompatibilis, mert hogy ugyanott voltak a karakterek, ahol a normál billentyűzeten, de minden sorban csak 6-8 karakter szerepelt, tehát jóval nagyobb volt az érintési terület, de a szemed ugyanúgy tudta, hogy hol van, mert pozícióban ott volt, ezért ugyanolyan gyorsan tudtál, tehát 0% veszteség volt, ugyanolyan gyorsan tudtál gépelni, és ha a buszon utaztál, vagy bárhogy, ugyanúgy tudtad gyorsan gépelni.
Még nem voltak custom keyboardok, pedig lehet, hogy ez lett volna a termék, csak lehet, akkor még ez nem volt kinyitva.
Így van, nem volt kinyitva.
Wow.
Úgyhogy volt egy ilyen szótanulós alkalmazásunk, ez is azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres volt.
Az is fizetős volt?
Fizetős volt.
Aha, aha.
Engem akkoriban, tehát akkor volt az első ilyen mobil konferencia, Budapesten, meg hát egyáltalán Magyarországon, és akkor volt egy kerekasztal beszélgetés, ahol én is szerepeltem, és akkoriban is a Tercsényi Józsi és a többiekkel ültünk ott, és beszélgettünk arról, hogy mennyire érdemes a magyar piacra fejleszteni. És mondták, hogy már akkor is ugye jobban jöttek ki nyilván, hogyha külföldre és egyéb. Ja. De mondom, srácok, hogyha itt a magyar piacon nem tudunk valami olyat alkotni, ami jó, és az emberek szeretik, akkor miért megyünk rögtön külföldre? Tehát, hogy itt is lehetett olyan dolgokat csinálni, és én mindig ebbe hittem, hogyha itthon ez működik, és szeretik az emberek, akkor ez odakint is működni fog. Vagy legalábbis megismerjük a piacot valamilyen szinten. Legalábbis egy ilyen szótanulónál, vagy bizonyos alkalmazásoknál fontos, nyilván egy játéknál más a helyzet, mert ott ugye ráöntöd a világra, aztán majd működik, ahogy működik. És hát ebben az időben nagyon sok alkalmazást csináltunk, nagyon sok játékot, tehát csináltunk olyan, hogy Hamburger Hunter volt a neve, ami egy picit dagadt srác, hamburgerek ellen egy ilyen side-scorer lövölde volt, és akkor hamburgereket kellett, meg hotdogokat szétlőni, mert hogy a srác abban benne volt ez az amerikai dolog, hogy akkor most lefogjon egy kicsit,
aha.
Tehát sok ilyen hülyeséget csináltunk, meg dolgozott nálunk egy elképesztő zseni srác, ő találta ki az Aftó nevű játékot.
Aftó.
Egyébként semmit. Megtaláljátok, hogyha így rákerestek a YouTube-on, akkor vannak fönt gameplayek is, meg trailer is készült hozzá. Az egy ilyen kicsit tower defense, de egy ilyen sakkos tower defense volt, tehát ketten álltak egymással szemben, és nem volt mindegy, hogy alakított ki a pályát. Mindegy, ezt úgyis nehéz így elmondani, ezeket látni kell. De ami érdekesség, hogy 2011-ben még csináltunk egy alkalmazást, akkor ment a való világ, ami igazából olyan volt, mint a Győzike Show, senki nem nézte, de mindenki tudta, hogy van.
És ott senki nem vallotta be, hogy nézi.
Igen. És akkor fölbukkantott egy karakter, az Alekos.
Igen.
És akkoriban azt éreztük, hogy ez a karakter, ez annyira erős, és annyira mindenki akkor arról beszélt, bár senki nem látta az előző napján, de mindenki tudta, te is emlékszel az Alekoszra.
Meg... Hát szerintem a mai napig felbukka a médiában.
Abszolút, most igen. Pár hete volt a Balázséknak a reggelizé, és akkor
igen,
a
Puszkonyból bemondták. Nagy túlélő.
Nagy igen, túlélő. Nagy túlélő, de igen. Tényleg. És,
így kell szarból várni.
Hát, igen. Igen. Igen, tényleg ez történik. Na mindegy, és az történt, hogy rám írt a társam, hogy nem csinálunk ebből az Alekoszból valami sztorit. Hát mondom, dehogy nem. És másnap reggel kitaláltam egy olyan játékot, hogy az Alekosz lent a képernyő alján fog egy, azzal a tipikus Alekosz tartással fog egy poharat, és lent, vagy föntről esnek le a piák, és el kell kapnia. Wow. Tehát egy ilyen két nap alatt megcsinálható alkalmazás volt.
Nagyon jó.
Feltöltöttük az App Store-ba.
Aha. Virális tartalom.
Ez körülbelül ilyen hét közepe volt. Aha. Én péntek este beültem egy pubba, és akkoriban még a pubokba erősen ment a tévé, meg a... Yeah. Izé, és a Fókusz című műsor ment.
Igen.
És pont arról beszéltek, hogy hát az Alekosszal, még akkor benn volt a villában, hogy mik történnek az Alekosszal, és mutatták, hogy mit tudom én, pólókat nyomtattak, meg mi, és fölkerült az App Store-be egy játék, ahol italokat kap el, és ott ültem a...
Ez ilyen hollywoodi jelenet, hogy igen. Lassan fölemeled a fejed, nézed a képernyőt, és látod a saját appodat, és elkerekedik a szemed, és fölemeled a sörödet, és mindenkit meghívok.
Ez körülbelül pont így nézett ki. Hát wow. Azt kell, hogy mondjam, hogy másnap földurrantottuk az App Store-t, tehát én nem tudom, hogy volt-e azóta.
De hát ennél nagyon ingyen marketing nem kell Magyarországon.
Nagyon nehéz a letöltés számokat nézni ahhoz képest, mert akkor is ezek tízezres, százezres számok voltak, de hát akkor ugye más volt az iPhone-oknak.
Nagyon más volt a méret.
Tehát mások voltak méretek, de ez volt talán a harmadik, negyedik app, amivel a magyar top 1-et sikerült megcsípnünk. Tehát ez...
Ilyenkor mennyire történik idézőjebben átkattintás? Tehát én mondjuk az Alekosz app oldalán vagyok, és ott van picibe szürkével, hogy Navinfo Kft., és hogy volt-e ilyen, hogy valaki rákattint, hogy akkor Navinfo megböngészi. Tehát akkor konkrétan kérdezem, az Alekosz app bármilyen szinten csinálta puklit a többi appnak a letöltésébe?
A többi appnak a letöltésében nem csinál puklit. Viszont utána valahogy egyszer csak beestek olyan megkeresések, most már ezek megszűnt cégek, vagy átalakult cégek, mint Elmű, meg ilyenek, hogy hát, hogy volna egy ilyen belsős app, amit meg kéne csinálni, és hogy mennyire hajlanánk rá, meg...
De jó.
Szóval kicsit beindult.
A cég fölkerült a térképre.
Fölkerült. Nyilván ehhez az András féle app is kellett, szerintem.
Biztos.
Nyilván ez az Alekoszos dolog is kellett, nyilván kellett a szótanuló, meg nyilván kellett az, hogy már kim van 5 alkalmazásunk, vagy akkor már lehet, hogy 10 is. Tehát, hogy azért nagyon pörög.
De mindeközben ugye volt a cégnek egy olyan lába, vagy több olyan lába is, ahol klasszikusabb IT tevékenységgel pénzt keresett a cég. Vagy minden zseton erre volt rárakva.
Minden zseton erre
volt. Tehát akkor a Navinfo kizárólag az App Store-ból próbált megélni, nem volt az, hogy mellette csináltok X dolgokat. Oké.
Okay. Hát igen, és hát az
mert akkori... Mert a Navinfo eredetileg nem egy iOS cég volt.
Nem egy iOS, az egy klasszik informatikai cég volt, amit a társam akkor csinált.
Fejlesztő? Vagy más?
Fejlesztett is, meg karbantartott is, meg nem tudom mi.
Oké, tehát minden.
De nem volt másik láb. Tehát,
ez egy ilyen all-in, minden
ez egy all-in, és hát tulajdonképpen az akkori társamnak a teljes agymenése az kellett jó értelemben, hogy hitt abban, amit én gondolok.
Hát meg a briefkója, tehát hogy azért ott egy jelentős időszakot ki kellett bekkelni X alkalmazottal.
Hát igen, itt aztán sok segítséget is kaptunk, meg szerencse is múlott rajta, meg azért azt hozzá kell tennem, hogy szóval az eltérők ilyen srácok.
Nyilván ők nem a félhol csúcsán voltak, ez
igen,
egyértelmű.
Tehát, hogy,
de akkor is.
Hogy nem kizsákmányolás volt, mert mindenki szeretett ott dolgozni,
hát
de nyilván volt egy
tudással,
határ.
Ti a tudással fizettetek, ha szigorúan nézzük.
Igen.
Mert valószínűleg azóta profitáltak
belőle. Hát nem valószínű, hanem azóta mindegyik nagy játékfejlesztő stúdiónál dolgozik, ja, programozóként is, meg a grafikusaink főleg. Egyébként elképesztő szerencsém volt mindig grafikusokban, tehát olyan szintű tehetségeket sikerült megtalálnom, hogy tényleg gondolatolvasó szinten voltak, és olyan dolgokat alkottak. Azért is majd belinkeljük ezeket, hogy 12-3 évvel ezelőtt egy-két fős csapat olyan trélereket, meg olyan grafikákat raktak össze, amire ma azt mondanád, hogy így, tehát hogy sok-sok-sok millió, meg
sok ember. Bármelyik app elérhető még?
Most ez pedig nagyon sok dolognak utána néztem az elmúlt másfél napban. A cégnek a weblapja az megvan.
Cool.
Tehát az ott
föl... És ott van egy linkgyűjtemény.
Ott föl van egy linkgyűjtemény, úgyhogy ezt be fogjuk
linkelni. Onnan majd elindulhatnak az emberek.
Így van. És egyébként nagyon sokról van gameplay.
Megadom, nem navinfo.hu.
De navinfo.hu egyébként a mai napig.
Sima V-vel gondolom.
Igen, igen, igen.
Mint hogyha adózási infókat lehetne
igen,
elérni.
Tehát ezer ilyen beszélgetésem volt, hogyha figyelj, ilyen játékokat csináltam meg, de mi ez a navigációs történet? Miről kapok információt? Mondom, hagyjuk, ez itt ragadt, ránk ragadt, de mindegy, ez alatt a cég alatt futottunk. Ennek majd később hát nem lesz jelentősége, de azért érdekes volt, hogy így jutottunk aztán bizonyos helyekre. Na mindegy, és még csak annyit szeretnék itt elmesélni, hogy tényleg volt egy komoly felrendülés olyan részen, hogy akkor cégeknek is elkezdtünk kapukat gyártani, ahol tényleg elmű fodrászok kerestek meg, és aztán ilyen fodrász konferenciákra, meg fogorvosi konferenciákra jártunk, ahol iPad-eken, ugye, hogy ott tartsák karban, hogy melyik fog, hogy a fodrászaknál, milyen kalendár legyen, akkor, szóval ezzel így elég sokat haladtunk annak idején.
Az jó, mert itt nem kell megvárni a letöltéseket, tehát ez kapásból cash.
Ez kapásból cash, bár ez se volt azért ennyire egyszerű. De mindegy, azért alakultak a dolgaink, és mindeközben ezt csak azért vetem be, mert ez majd később érdekes lesz, én 2011-ben kijutottam az USA-ba.
Aha.
Ennek több oka volt, egyrészt már marhára ki akartam menni, másrészt akkor volt egy ilyen baráti társaság, akivel akkor azt beszéltük meg, hogy akkor menjünk ki, és volt bennem egy olyan, hogy egyszerűen nekem el kell mennem a Cupertino-ba.
Ó, 11-ben már akkor egyből oda?
És 11-ben akkor csináltunk egy olyan USA...
Csészehaj még a Holdba se volt.
Igen, akkor még nem. És tényleg egy ilyen Apple zarándokutat terveztem, és megérkeztünk Los Angelesbe, szálltunk le, és ez majd később érdekes lesz. Los Angelesbe eltöltöttünk pár napot, és aki már volt ott, ugye nem csak a Hollywood felirat van, hanem van egy Beverly Hills felirat is, közvetlenül Beverly Hills-i negyed előtt, és ott csináltunk egy fotót, és én azt mondtam, hogy ez nekem annyira tetszik ez a hely, az egész vibe, ami ott van, hogy én egyszer itt fogok dolgozni.
Nice.
De aztán mentünk is tovább, Las Vegas természetesen, és akkor fölmentünk San Francisco, és San Francisco-ba sose fejtem, amikor fölébredtünk, és akkor leindultunk Cupertino-ba. És annyira izgatott voltam.
Na persze, hogy a viharban, hát akkor már évek óta ivódott ez beléd, hogy akkor Steve, Apple, Steve.
Meg itthonról körülbelül csak Andrással beszéltük előtte, hogy ott volt Steve házánál, és mit tudom én, tehát hogy volt bennem egy ilyen abszolút izgatottság.
Hát ez kb. Mint hogyha egy Mária Piripócsi 80 éves hívőt elviszel a Vatikánba.
Konkrétan. Ez be kell vallani, ez volt.
Ez nem vicc, igen.
És megreggeliztünk, és elindultunk, és az első megálló a Steve háza volt, és akkor ugye már...
Már nem ott lakott.
Dehogy nem.
Igen?
Hát hogy ne ott lakott volna, sőt, akkor már ugye lehetett tudni, hogy beteg. Hát ez már a betegségnek azon a stádium, amikor már tudtuk, hogy nagyon beteg. És képzeld el, hogy megállunk egy Ford Escape-pel voltunk, megállunk a ház előtt, vagy a háztól egy picit távolabb, én kiszállok a kocsiból, és elindulok Steve háza felé, és látom azt a ilyen üvegberakásos ablakot, ami sok fényképen rajta van, meg mit tudom én.
Igen.
És így nem is tudom, hogy miért indultam oda, csak azt tudtam, hogy minél közelebb kell kerülnöm, és ott állt a Merci.
Igen.
Rendszám nélküli Merci bent a izével, az üdítős itallal.
Az x-edik Merci, ugye ebből
igen,
volt neki,
mert mindig ugye cserélgetni kellett, hogy ne legyen rajta a rendszám. És abban a pillanatban egy akkora nagy szekrény állat ugrott ki a bokorból, hogy azt hittem összehugyozom magam.
Mekkora, Jézusom!
És mondja, hogy mit keresek itt? És meg se tudtam szólalni, és a haverok szálltak ki az autóból, és mondták, hogy, hát, hogy én a Steve kollégája vagyok.
Ne!
És mekkora? Akkor így hátra őkölt a nagy szekrény, mert hogy hát jó, távoli zseniális, kollégák.
Zseniális.
De aztán kapcsolt, hogy hát még nem látod, meg az Apple boardba se vagyok benne, és akkor azt még mondta, nem. Hogy na akkor most ezt tisztázzuk, és akkor mondtuk, hogy honnan jöttünk, meg nem tudom mi, és akkor mondta, hogy akkor 2 darab képet csinálhatunk.
Aha.
És ez október, illetve szeptember végén volt, ott csináltunk egy-két fényképet, tényleg láttam a Mercit, ott állt, Steve biztos, hogy ott volt.
De kemény.
Amikor leszálltunk Magyarországon, október 5-én, akkor jelentették be, hogy meghalt. Tehát én pár nappal előtte, akkor még biztos, hogy otthon volt. Úgyhogy ez nekem egy ilyen nagyon erős élmény, meg érzés, hogy ott voltam akkor, és ezt így meg tudtam élni. Aztán később személyesen sikerült találkozni Tibivel, kivártuk, mert Magyarországra jött Wozniak, konferenciára, és Tibivel az esőbe, meg mit tudom, milyen körülmények között, már nekem is mennem kellett volna ezen helyre, de ott álltunk a bakcsomópontnál, és megvártuk, mikor Wozniak aláír nekem azt a klasszikus képet, amikor ott áll egy Apple első számítógéppel, és mintha egy gitárt fogna, és azt a képet én előre kinyomtattam, odavittem, aláírta, és most is az egyik legnagyobb erekélyem a falon, hogy Steve-vel sajnos csak így sikerült.
Második legmenőbb aláírás a világon, amit meg lehet szerezni.
Szerintem igen, tehát hogy Steve-nél csak így tudtam ott lenni,
igen.
De Wozniakkal, hát oké, Steve, de igen, tehát Jobsnál úgy
Wozniak. Igen, értjük.
És szóval azért nyilván engem lehet elfogultsággal.
Dehogy is.
De!
Nem. Tehát mi, szerintem mi az állatfajta vagyunk, aki akárki akármit mond, rettenetesen büszkék vagyunk a fanboyságunkra. És pont, tehát bevalljuk, tudjuk, itt van, mondjuk, igen, nekünk Cupertino a világ szívcsakrája, nekünk ez van. Figyelj, egyébként szerintem mindenki gondolja, amit akar, mindenki higgyen, amit akar. Én már tartok ott én is korban, meg tudatosságban, meg tapasztalatban, meg bölcsességben, hogy a meggyőzést már abba hagytam.
Azt én is.
20 évig nyomtam én is, hogy az Apple a legjobb a világon. Nem. Számomra az Apple a legjobb a világon, én szeretem, stb. Csöndes őrült, és figyelj, legyél boldog, tehát vegyél kinyitható Samsungot, engem egyáltalán nem zavar, tehát hogy legyél vele boldog, tökre adom, semmi baj, nem mondom, hogy ez jó vagy az jó, csak nekünk rohadt jó ezt tolni, mi ezt imádjuk. Én azért is bizsergek nagyon, mert nekem még hátra van a Cupertino, és nagyon vágyom rá, mint ahogy egy Camillon keresztül most jártunk Cupertinóban egy picit, ő eljutott oda, nem tudom mennyire figyelted, a Camillónak a bátyja, egyébként ez is érdekes lenne majd vele egyszer így dumcsiznod, Camillónak a bátyja Apple alkalmazott.
Hoppa, ezt viszont nem tudtam, és akkor, a Camillo útját azt tudom, de...
Igen, ő úgy ment ki, hogy a kvázi a bátyja elhívta Cupertinóba félig meddig. Túl nagy hülyeséget nem akarok mondani, mert eredetileg Svájcban éltek, tehát Svájcban lett Apple alkalmazott, aztán szerintem csak együtt túráztak ki, és utána visszajöttek, tehát úgy tudom, hogy a bátya nem az USA-ban él, hanem Svájcban, de Svájcban Apple alkalmazott, de hogy konkrétan a Camillo az űrhajóban, a kantinban ebédelt. Ahhoz képest, hogy század akkora fanboy, mint mi, tehát ezt nem is érdemelte meg.
Most követelem vissza ezt a pillanatot tőle, de hát szóval majd mesélek, mert aztán eljutottam még egyszer oda, mesélek majd arról, hogy mi a különbség az akkori űrhajó és a mostani űrhajó
Infinite
között.
Infinite Loop van.
Mert azért, na mindegy, ne szaladjunk ennyire előre, mert itt most...
Jó, ott tartunk, hogy
2011.
kimentetek, mászkáltatok, rádugrott a gorilla,
igen,
hazarepültetek,
Steve elment, és jött 2012, ami nekünk a legsikeresebb év lett.
Wow.
Mert hogy akkor ért be ez az egész, ami mi dolgoztunk addig, 3 évig, és ez azért nem kis meló volt, tehát itt azért 10-akárhány főig növekedtünk.
Wow.
Tényleg így bele lett öntve a világ összes pénze az, hogy grafikusunk legyen, elkezdtünk saját engine-t fejleszteni. Már akkor olyan engine-ünk volt az iPad-re, ami árnyék, dinamikus árnyék követő, amikor még a Unity meg semmi, még sehol nem volt.
Aha.
Tehát, hogy egy nagyon komoly kis közösség, de ezt úgy csinálták a srácok, hogy bent aludtak egy hálózsákba az irodába, és senki nem kérte őket, tehát ez nem egy ilyen kráncsos...
Ezt egy durva termékmenedzser per sales-es kicsapta volna az engine-t az USA-ba.
Igen, tehát, hogy
a Népligetből.
Igen, tehát onnan a Népstadionoknál.
Népstadion, igen.
De mindegy, alakult, ahogy alakult.
Ja.
És akkor itt jön tulajdonképpen a Navinfo fősztoria, az a Pipe-ról. A Pipe-ról az úgy indult, hogy volt egy időszak a cég életében, amikor sok embert képeztünk ki, és ahhoz képest kevés projektünk volt. Tehát azért az, hogy egy játékprojektet megcsinálj és több hónapot belefektes, azért az egy elég melós történet, tehát azt ki kell találni, azt meg kell dizájnolni, ki kell próbálni, végig kell tesztelni az egész folyamatot. De most erre összesen voltam én, aki kitalálta, aki valamilyen dizájnt megálmodott mellé, meg egy srác, akivel ilyen prototípusokat építettünk, és akkor ebből próbáltunk több hónapos projekteket kialakítani. És a Pipe-ról az egy olyan történet volt, hogy biztos vagyok benne, hogy játszottam én ilyen típusú játékokkal. Tehát itt annyi volt a lényeg, hogy a csöveket úgy kötöd össze, hogy úgy folyjon benne a folyadék, hogy ugye A és B...
Biztos vagyok benne, hogy Pipe-ról losztam, anélkül, hogy tudtam volna bármiről, de...
Igen.
De ez nagyon... működött.
Igen. És
talán még valamelyik ilyen, nem tudom, Nintendónak is volt talán valami hasonló, hogy
mindenkinek volt ilyen.
Mint hogyha valamelyik még ilyen tévés betelefonálósba is lett volna egyszer ilyen, amikor ilyen telefonon lehetett valamit nyomkodni. De ezt csak összekeveredik a fejembe, mert a tévés máriózás az még megvan.
Igen, az biztos.
Az nagyon megvan. Az hogy valami Pipe-roll-szerű is volt talán. De hogy mindenki ismeri ezt a típust.
Igen.
És hogy mi volt a motiváció arra, hogy akkor egy 100. Pipe-rollt írni, vagy egyáltalán nem volt iOS-en?
Nem nagyon volt iOS-en, illetve az én vízióm az volt, és az összes alkalmazásnál, amit én terveztem, az mindig az a vízióm, hogy valami csavart belevinni, vagy valahogy úgy megközelíteni, ahogy más nem közelítette eddig még meg. És ott az uhany alatt arra gondoltam, hogy mindig elnagyolják ezeket a játékokat. Tehát mindig csak a csöveken van a hangsúly, mindig csak az, hogy így kötögesd össze, de nincs történet körülötte. És bementem az irodába, és Zoli kollégámnak, aki akkor már ott dolgozott nálunk, de ez az első projektje volt, kiadtam, hogy akkor a Pipe-ről logikát azt csináld meg, tehát hogy ez az összekötés meglegyen, hogyha a csövek, folyadékok mennek jobbra-balra, és a grafikusomnak, a Leventének pedig azt mondtam, hogy egy olyan világot teremtsünk meg, ahol él, tehát hogy élővé tegyünk azt, hogy csöveket kötünk össze, tehát mi történjen, van egy város, és a város alatti, tehát látszódjon a város is, ne csak a csövek, a város is látszódjon, ott legyenek az épületek, és azokat az épületeket kelljen összekötni a vízzel, a csővezetékkel, a szennyvízzel, mit tudom én, és ebből legyen egy kelek egész.
Visszaütött a SimCity.
Mindig, tehát persze a SimCity, a Transport, a mit tudom én, az ezer játék, amivel
visszatértünk.
Persze, mindig visszatérnek ezek a dolgok.
Tök jó.
És fantasztikus érzékkel a srácok ezeket, nagyon sok iterációt, tehát nagyon sokszor kidobtuk, azt mondtam, hogy hagyjuk ezt a francba, ez nem jó irány, csináljuk ezt, de kialakult egy olyan dizájn, amire aztán azt mondtuk, hogy akkor menjen ez.
Volt bármilyen külső szondázás? Tehát nem. Csak irodán belül iteráltatok.
Annyira, hogy én azt mondtam, tehát én ez ilyen nem akarok ilyen nagyképű, vagy nem tudom. Nem, én voltam a fókuszcsoport, és aztán szerintem...
Egy személybe döntöttél,
hogy ez a cégen belül, ez szerintem belül ment is, hogy azt mondtam mindig, hogy hát ez a 85%, ez 95%, ez 76%. Tehát mindig ilyen hülyességeket mondtam, és akkor ebből ugye elkezdtek építkezni, és akkor mondtam egy irányt, hogy merre menjenek.
És ezt nem tartottad soha egy picit veszélyesnek, vagy nem, benned soha nem merült fel az, hogy legyen egy random külső fókuszcsoportod, egy egyetemista, egy mamika, egy virágárus, egy fodrász, egy fogász, hogy így nem, ez nem érdekelt.
Nem. Mert egyébként az az érdekes, hogy a mai napig nem érdekel.
Mert ezt elvileg tanítjuk manapság PO-knak, hogyha te product owner vagy, akkor te tedd ki a kis csápjaidat a piacra, és próbálj meg valahogy infót behozni.
Igen, de szerintem azokat az infók...
Ugye egyetemben nyilván... ebből éltünk, hogy járkáltunk fókuszcsoportokra, és ott kaptunk pénzt, meg kólát, meg
faszom. Igen, és azt tudom, hogy... De azt te is tudod, hogy azt mennyire meg kell szűrni, meg mit tudom én, és annak idején erre nem volt se kapacitásunk, se meg semmi.
Sem módszertan, se pénz. Ja.
Én egyszerűen éjjel-nappal kutattam azt, hogy melyik a legjobbabb, mik mennek a legjobban, és másnap, amikor bementem az irodába, és a srácokkal végigmentem a monitorokon egyesével, és megnéztem azt, hogy most ez működni fog a piacon, vagy nem.
Komoly.
Tehát, hogy mert egyértelmű volt a piac üzenete, mert látszott,
figyeltem
hogy...
Figyeltem a top listákat,
figyeltem, hogy milyen trendek mennek, és azonnal beépítettük, ha valami nagyon ment, vagy nagyon úgy láttam, hogy működik, akkor azt azonnal vagy egy projektet létrehoztunk rá, vagy becsatornáztunk egy-két játékmechanikát arra az egy-egy játékra. Úgyhogy aztán így született meg a PyProl család, aminek az első verziója a PyProl, az elkezdett elkezdett bevételt hozni. Hát annyira egyszerű volt a mechanikája, hogy ahogy tapogatták az emberek, relax is volt, folyt is ugye ott a víz, a különböző anyagok, tehát egy jó érzés volt vele játszani. Ezen felbuzdulva, hogy ez már egy kis pénzt hoz végre, létrehoztuk a PyProl 2-t, PyProl 2 Aegis néven, ahol az volt a vízióm, hogy az akkor meginduló Angry Birds nek a grafikáját áthozzuk ebbe a csöves világba.
Ne.
És elkezdjük azt, hogy ugyanúgy csöveket kell összekötögetned, de évről évre, tehát vagy évszázadokról évszázadokra, tehát indult arról, hogy az ősember a kis vulkánból elkezdi fölvinni a parazsat, aztán a Western a viszkit vitte tovább.
Hiszen Aegis.
Aztán meg jött egy New Yorkos pálya, meg aztán egészen elmentünk egyébként hogy hívták azt a rajzfilm sorozatot, amit gyerekkorunkban sokat néztük, a Jackson Family?
Igen, Jetsons.
Igen, tehát odáig eljutottunk a jövőig. Úgyhogy egy ilyen teljes őrület lett ebből az egészből.
Wow.
És akkor utána jött a fordulópont.
És ez működött?
Nem jól működött, de működött. Tehát hozott pár ezer dollárt.
Aha.
A konyhára, ez a két alkalmazás, mert azért azt kell, hogy mondjam, hogy ezek tényleg minőségi munkák voltak.
Aha.
Pár ezer dollárt hozott a konyhára, de akkor volt egy nagyon fontos taktika, amit ingyen tudtál csinálni, az pedig az volt, ki van az alkalmazásod az App Store-ban, és azt csinálod, hogy fizetős, tehát 0,99, yeah, mert többé nem lehet adni, és lehozott free-be.
Aha, igen, volt ilyen, hogy egy hétig free mondjuk, vagy pár napig.
Mi aztán ezt végletekig kísérleteztük, tehát hétvégén lehoztuk free-be.
Aha.
És hétvégén, hogyha lehoztad free-be, akkor jövő héten kapod egy akkora boostot.
Ja, 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 hogy de akkor már fizetés.
Hogy akkor már fizetésbe, akkor egy kis pénzt termelt.
Oké.
És aztán 2012-ben egyik hétvégén, ezt sosem fogom elfejteni azt a hétvégét, az történt, hogy...
Bocs, ott, hogy ott mi történt, azzal még egy fél percet várjunk. Kicsit még visszakanyarodnék, mert elhozott a füledből az Angry Birds. És vagy a szájadból, bocsánat, igen, az én fülemben. Az Angry Birds az azért egy a mai napig szerintem egy App Store történeti,
igen,
jelentős mérföldkő, hogy ti hogyan tekintettetek az Angry Birds-re, és amíg ezt végig gondolod, hogy ide fűzök egy személyes sztorit, ezekben az években a West Endben sétáltam, tettem-vettem a dolgomat, és szerencsétlenkedett ott két-három fiatal, szembeláthatólag turisták voltak, nem tudták, hogy mit akarnak, és én imádok külföldieknek segíteni, beszélek nyelveket, jó fej vagyok, miért is ne, és oda mentem, ez két fiú volt és egy lány, odaléptem hozzájuk, hogy tudok-e bármivel segíteni, adok tippeket, hova kell elmenni Pesten, stb. Tök jó fejek voltak, 15 percet dumáltunk a West End második szintjén, valahol ott hátul, nagyon jót beszélgettünk, bemutatkoztunk egymásnak, mi van veletek, stb. És átnyújt a gyerek egy piros madárkás névjegyet, hogy én amúgy az Angry Birds csapatból, én vagyok az egyik finn srác, és az alapító tagok, wow, közül az egyik hülye gyerek, izé bőgatyába, baseball sapkába volt, vagy 22 éves, így nagyságrendileg, és nincs már meg a névjegy, valamelyik költözésnél eltűnt, de emlékszem, hogy kurva jól nézett ki, és piros névjegy nyilván, kivágva az Angry Birds, és akkor valami finn név van a kártyán, és
durva,
akkor ott pacsisztunk a West Endbe, és így, és de ez csak az utolsó, annyira szerény volt a gyerek, hogy az utolsó 5 másodpercben derült ki, és már távolodtunk el egymástól, és így ott néztem, hogy jó, hát akkor most leülök ide a padra, és nyomok egy Angry Birds-ot, ha már itt találkoztunk.
Hát de azt tudod, hogy ők akkora nemzeti ősök, hogy múltkor a keresztanyámnak ugye meséltem, amikor, hogy ugye ezzel foglalkozok, és ő mondta, hogy amikor voltak ott, akkor konkrétan a idegenvezető kitért arra, hogy aha, ez az Angry Birds-nek
Rovio,
az épülete,
igen,
és hogy Rovio, igen, stúdió, tehát hogy a Rovio stúdió, ez itt van,
wow,
és hogy ez mekkora nemzeti kincs.
Hát ez nagyon ment az egész világban. Én mondjuk boomerként azt mondom, hogy az Angry Birds első részen kívül az egész univerzum kuka, tehát én onnantól egyik appal sem tudtam azonosulni, de nyilván megette a világ, meg lett mozifilm, meg úristen, de az igazi feeling, amikor az Angry Birds 1-be ott húztad a csúzlit a iPhone 4-en, vagy Max 5-ön, akkor az ott valamit nagyon elkaptak a gyerekek.
Ott nagyon elkaptak, és az is, ugye, egy nagyon régi játéknak az alapján készült. Mert
ezt
ugye,
nem tudtam amúgy,
mert
ezt nem
ez
vágtam.
Létezett, úgyhogy egy csúzlit felhúztál, egy katapultot felhúztál, aha, és katonákat kellett lenni a másik oldalon. Tehát én azért mondom szóval mindig, vágtam, hogy a ciklikusság és az,
mindent
hogy...
Mindent megírtak már egyszer.
Mindent megírtak már egyszer, de ez jól van így, csak hogy mennyire kevered be, és mennyire tudsz aktuális lenni, ez dönti el szerintem sokszor a siker,
persze,
kulcsát. Én az Angry Birds-ből azt vettem le, hogy ha valamit ennyire jól eltaláltak, akkor nekünk azt kell megnézni nagyon alaposan, hogy mit tudunk ebből magunkévá
tenni. Tehát egyfajta követők voltatok,
nem,
vagy hogy ebből
nyilván
ebből
akkor nem lehetett újítónak lenni, tehát nem, hanem tényleg követni kellett a trendet.
Aha.
Nekem az volt a célom a Pine Pro 2-vel, és hogyha majd belinkeljük, meg hogyha megnézitek, akkor grafikailag nagyon sok hasonlóság van a kettő között. Pont azért, mert azt szerettem volna, hogyha valakinek az Angry Birds beég,
igen,
de egy más típusú játékot keres, akkor a személynek kellemes legyen. Tehát,
annak a képi világa annyira szép volt, és szerintem igen, passzolt az Apple-höz. Tehát mondanám, ez egy ilyen Apple-ös játék, mert kvázi tökéletes volt a grafikája.
Igen, hát illet, meg a fizikája, meg minden. Tehát ők igen, ezt nagyon jól eltalálták.
Működött. Mert hogy az is fura volt, hogy, ez nem fura, tehát ez egy jelenség volt számomra, hogy az App Store-ban az nekem van egy ilyen élményem, hogy a nagyon jó hardware, nagyon jó szoftver, Apple ökoszisztéma, akkor nagyon kontrasztosan kijön, ha egy app szar. Mert így ütközik az egésszel. És ebből a szempontból én bennem mindig volt egy olyan érzés, hogy szerintem az Apple lehetett volna még 100 000-szer szigorúbb is, mert rengeteg trash volt egy idő után az App Store-ban, ami szart se ér. De értem a filozófiát, tehát hogy a 8 éves kisfiú, aki megtanult nagyjából programozni, az is sikereménnyel föltehesse a dobókocka programját, nagyapja letölti és büszke lesz rá, ezt meg kell engedni, de hogy ez egy ilyen vízválasztó, hogy akkor Apple hardware-ről jövök, Apple-t szoktam meg, bemegyek az App Store-ba, letöltöm az appot, és mik ezek a pixelek, ez most miért balról jobbra megy? Tehát szerintem automatikusan egy olyan szintet kell hozni, hogyha meg akarod fogni az Apple felhasználót, hogy ez már durva, ha sikeres akarsz lenni.
Most nem akarok nagyon elkanyarodni, és csak akkor ide behozok egy másik podcastot, ahol erről beszélgetnek, ami pont most aktuális, Devláék, illetve most a Devla pont nincs benne, de hát az egyik a Connector, illetve igen, a Connector Podcast legutolsó részében pont arról van szó, a Chicken Police-os srácok vannak ott, és mesélnek arról, hogy mennyi szemét ömlik a Steamre,
ja,
és a mobil platformokra, mert mennyire könnyűvé vált bizonyos játékokat, vagy tesztelni a piacot,
igen,
és a kínai piac önti ezrével rá a szemetet.
Mert megengedhet magának 1000 MVP-t, igen, kettővel fog pénzt keresni, így már van, visszajött az ára annyira olcsó fejleszteni.
Így van.
Hát
így
ez, van. Ez baj. Ez viszont baj.
Ez baj. Ez baj. És ez akkora zajt teremt, hogy nagyon nehéz. Most már az indiként is, meg mobilapra is, meg bármire fejleszteni.
Pont egy Chicken Police, keresetek rá, még nem hallottatok róla, a Chicken Police, mint játék. Pont egy ilyennek kéne olyan spotlightot kapni a szartengerben, hogy wow.
Mondjuk szerencsére azért ők pont megkapták azt a kellő löketet, amivel azért el tudtak indulni, úgyhogy hál' Istennek azért az... Szerintem egyébként bármekkora legyen a zaj, hogyha valaki valami tehetséges dolgot csinál, és beleteszi a maximumot, akkor szerintem annak az mindig utat tör magának. Tehát igen, én ennek a híve vagyok.
Ez egy nagyon szép végszó, én húznék itt most egy vékony vonalat, és a következő etapban kiderítjük, hogy mi történt azon a bizonyos hétfőket szerdán, igen, amikor hirtelen fizetőssé vált, és hát folytatjuk akkor a Dresser zágát hamarosan.
Akkor még egy cliffhanger?
Szerintem ez még egy cliffhanger.
Legyen
és
így.
A harmadik résszel majd, okay, folytatjuk. Szevasztok!
Szevasztok!
Cső!